Eredményes élettalálkozó 2017. január 13-a. A hatodik elem első rész. Bevezetés.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Akik itt vagytok, vagy akik nézitek és hallgatjátok az interneten keresztül határainkon belül és kívül, ez itt az eredményes élettalálkozó. Egy nagyon rövid gondolat, egy nagyon pici gondolat, még mielőtt Sanyit meghallgatnánk. Idefele jövet az ütött az eszembe, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy a józanész és a hit azok nem igazán barátok. Az az igazi hívő, aki képes a józan esze ellen cselekedni. Volt egy srác, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy szeretne biológiát tanulni, de kicsit tart tőle, hogy megingatná a hitét, mert ő Istenben hívő ember, és fél attól, hogy amit a biológiából megtanulna, az megingatná a hitét Istenben. Én azt mondtam neki, hogy ne féljen tőle, keresse az igazságot, találja meg. Lehet, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor tényleg megkérdőjeleződnek azok a dolgok, amikben addig hit, de hogyha az igazságot követi, akkor hiszem, hogy meg is fogja találni, és ez a legjobb, amit tehet. És azt hiszem, nem titok, én is Isten hívő vagyok, és hiszem azt, hogy aki az igazságot követi, és őszintén felteszi a kérdéseket, és őszintén keresi a válaszokat, az meg is fogja találni, és hiszem azt, hogy ugyanott fogja megtalálni a választ, ahol mi. Nem megyek bele a részletekbe, de ez azt gondolom, hogy mind a kettőnknek nagyon fontos, hogyha hiszel Istenben, akkor is, ha nem hiszel, akkor is. Hogy a józanész és a hit semmiképpen nem ellenségek. Sőt, azt gondolom, hogy a józanészt Isten nem viccből adta, hanem azért, hogy használjuk. És erre, tudjátok, olvassuk mi a Bibliát, és a Bibliában is nagyon sok ilyen utalás van. Tehát arra bátorítalak, hogyha hívő vagy, akkor nem mondd azt, hogy ezt nem, hogy nem akarod követni a józan eszedet, nem akarod követni azt, ami helyes és logikus, hanem te hinni akarsz, mert a kettő nem zárja ki egymást. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon hamar el fogsz jutni egy olyan pontra, amit az agyad már nem tud befogadni. Egy olyan távolságra, amikor úgymond a jövőbe nézel, mert megértünk dolgokat, és keressük, hogy még hogyan működnek, hamar el fogsz jutni egy olyan pontig, amikor már nem tudsz, nem látsz a jövőbe. Hamar eljutsz olyan pontokig, amiket már nem tudsz 100%-ig igazolni, hanem döntened kell, hogy kinek vagy minek hiszel. És ez nem ellentéte van, vagy nem ellentéte a józan és logikus gondolkodásnak, hanem pont, hogy az alapja az, hogy vannak dolgok, amikben hiszünk, amik alapján gondolkodunk. És hogyha kíváncsi vagy az igazságra, és szereted a valóságot, és szereted a nézeteidet ütköztetni a valósággal, akkor hiszem, hogy ezt jól teszed, és nem Isten ellen való, sőt, nagyon is hiszek abban, hogy Istent fogod megtalálni, hogyha őszintén keresel. Azt mondja a Biblia, hogy a teremtett világ vizsgálatával sok minden megérthető Istenből. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden olyan teremtett körénk, emberi kapcsolatokat, érzéseket, gondolatokat, akár a munkavilágában, akár bárhol, ami mind-mind róla beszél, és az ő jelleméről beszél. Úgyhogy én azt hiszem, hogy akik itt ültök, azok jellemzően azért ültök itt, mert nagyon is szeretitek azt, hogy gondolkodtok, és annyi abszolút egy olyan előadó, aki gondolkodik, és próbálja rávezetni a többieket is, hogy gondolkodjanak. Remélem, hogy akár hívő vagy, akár nem, értékes gondolatokkal fogsz találkozni, és bízom benne, és remélem, hogy olyan válaszokat fogsz megtalálni olyan kérdésekre, amiket eddig nem találtál meg. Kérlek, hallgassátok szeretettel Sanyit. Köszönöm.
Na, sziasztok tőlem is. Köszönöm, hogy közelebb jöttetek. Nem érzem magam így olyan egyedül. És nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a gondolat. Ez majdnem fel is borította a mai napot, De rájöttem, hogy nem, hanem hogy tökéletesen illik ahhoz, amivel én készültem. És egy kicsit hadd engedd meg, hogy rákössek arra, amit mondtál. Ugye Pep, azt mondtad, hogy a józan gondolkodás az nem kell, hogy ellent mondjon a hittel. Igaz? Hogy amikor egy keresztény elmegy biológiát tanulni, akkor igazából mi keresztényként, Bibliában hívő keresztényként azt mondjuk, hogy nem kell félned a biológiától, ha arra számítasz, hogy a biológia az igazságot fogja tartalmazni. Mert ha az igazságot tartalmazza tudományos szinten, akkor egyezni fog a bibliai üzenettel. Oké? Okay? És hogyha még sincs egyezés, na az egy nagyon jó kérdés. Akkor mit csinálsz, ha nincs egyezés? És ez igazából az ember igazság keresésének az alapproblematikája. Mert szerint egymásnak ellentmondó üzenetek nem lehetnek egyszerre igazak. Igaz? Tehát amikor ugyanarról a kategóriáról, a valóságnak ugyanarról a részéről két egymással összeegyeztethetetlen válasszal találkozol, akkor választanod kell a kettő közül. Mert igazából csak két lehetőség van. Három, igaz? Vagy az egyik igaz, és a másik hamis, vagy a másik igaz, és az egyik hamis, vagy egyik se igaz, mind a kettő hamis. Több lehetőség nincs. Nincs egy szürke negyedik, amiben meg lehetne bújni. Választani kell. És mi azt mondjuk, hogy hívőként az igazság a barátunk. Akárhányszor vizsgáltunk meg bármilyen tényt, igazán őszintén, igazán elfogulatlanul, azok a tények mindig a bibliai világképet erősítették. Mondhatom azt, hogy a valóság, a tényleg létező valóság, az, amit elvileg a tudomány is kutat vagy kutatna, tökéletesen fedi a bibliai világképet. Amíg az igazságot keresed, soha nem kell félned attól, hogy a hitedet megkérdőjelezi valami. És talán még egy gondolat jutott az eszembe, és ez az, hogy az igazán jó hívő, és ez mennyire jó gondolat, Péter, hogy azt mondja, hogy az igazán jó hívő olyan dolgokat tesz, amik ellent mondanak a józanésznek. Igaz? Nem ezt mondtad? Hogy mondtad? Valami ilyesmi. Oké. Okay. Ezt nem te állítottad, hanem valaki állította ezt, de... Oké. Okay. És ez kívülről tényleg úgy néz ki, tehát ez első ránézésre igaz. Nem? Ezt értitek? És kicsit erről fogok beszélni. De nem igaz, mert a hívő mindössze a valóságnak olyan szeleteit is látja, az igazságnak olyan aspektusai alapján gondolkozik józanésszel, amelyeket a nem hívő nem is lát, és ezért nem tud belekalkulálni a döntésébe. Mint amikor fogja magát egy ilyen laza gördeszkás, ilyen laza csávó a Grand Canyon szélén, van egy ilyen korlát, és így fogja magát, és ilyen lendületesen átlendül a korláton túl. És a korlát mögött szakadék van. Ez ellentmond a józanésznek? Ez teljes egészében ellentmond. Viszont az a laza gördeszkás fickó extra információval is bír. Lehet, hogy azzal az extra információval, hogy egy gyorsan nyíló ejtőernyő van a hátán, és bázisugrást csinál éppen. Vagy azzal az extra információval, és persze akkor is merész dolog, amit csinál, de nem mond ellent a józan észnek. Az ő döntése az általa ismert tényeken alapulva, kockázatot számolva, döntést hozva igenis józan volt. Csak bírt egy olyan tényezővel, tudott egy olyan tényezőről, amiről te nem tudtál. Vagy ugyanígy egy üveghidat építettek a Grand Canyon fölé, ami a megfelelő szögből nézve egyáltalán nem látszik. És ez egy új látványosság, és ő az egyik első, aki kipróbálja, és amikor lendül át a korláton, tudod, és közben behuppan, és kiszalad a kanyon fölé. Oké? Ezt értitek? És mi azt mondjuk, hogy a mi életünkben ott kell, hogy legyen ez a láthatatlan tényező, amely nem csak egy kicsit
úgy módosít az életünk pályáján. Nem csak úgy egy kicsit javít az átlagon, nem csak egy kicsit növeli meg az erőforrásainkat, hanem valójában ez a láthatatlan tényező Isten és az ő ígéretei felborítják az életünket. Tehát egy olyan új alapra helyezik az életünket, hogy amikor valaki kívülről ránéz, azt mondja, hogy elment az eszetek. De nem, pont hogy megjött, mert kutattunk, jogi történelmi bizonyítékok százai, ezrei támasztják alá. A józan gondolkodás, a józan kritika minden próbáját kiállja. A Biblia és ezen keresztül Isten személye, léte és az ígéretei. És erre egyszerűen elkezdünk építeni. Igaz? Építeni. És egy nagyobb életet élni, mint amikor a életet önmagunkra nézve, a körülményeinkre nézve valaha élhettünk volna. Jó ez? Ez azt hiszem, hogy ez, tehát ez, wow, igen. És amiről beszélni szeretnék, az ennek a nagyobb életnek egy hat fázisból álló, nem is tudom, növekedési szakasza, vagy inkább mérföldkövei, vagy inkább kategóriái, mondjuk inkább így, mert ez a hat kategória, amiről beszélni szeretnék, azt gondolom, hogy az élő hívő, tehát nem a halott hívő, tehát nem a megsavanyodott, vallásba megkeményedett, Istent csak hírből ismerő, hanem az élő hívő, az Istennel valódi, élő kapcsolatban lévő, a szeretett hívő, a szellemben járó hívő, az élő hívő életnek egyszerre a részei. És ez a hat dolog, amiről beszélni fogok, nem meríti ki a keresztény járást, nem meríti ki a Biblia üzenetét. De azt hiszem, hogy egy olyan használható vonalvezetőt ad, egy olyan használható mankót ad neked és nekem arra, hogy hogyan is kéne élni. Hogyan is kéne élni? Hogyan is kellene gondolkoznom? Hogyha itt vagyok egy ilyen hihetetlen kincsnek a birtokában, hogyha itt van a láthatatlan híd definíciója, ha a gyorsan nyíló ertőernyő itt van ebben a könyvben, hogyha ez az erőforrás tényleg az enyém lehet, hogyan vehetem birtokba? Hogyan működik? Hogyan csinálom? Nem tudom, hogy mondjam még. Valami nagyon gyakorlatiasat szeretnék mondani, ezt értitek? Tehát, hogy hogyan fog működni ez az egész? És azt gondolom, hogy ez a hat pont nagyon-nagyon sokat fog segíteni abban, hogy ez működjön neked. Mert valami olyasmi történik velünk, veled, hívőkkel, vagy inkább hadd mondjam így, mert ez nagyon rosszul hangzik, minthogyha mi egy másik kaszt lennénk. Vagyunk a nagy tüdőt, ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki. Tehát én nemrég még nem hívő voltam. Mint ahogy minden ember úgy születik, hogy nem hívő. És aztán az életben való előrehaladása, a dolgok megismerésének a folyamatán egyszer csak valahol szembesül vele, hogy a valóság csak egyszer nagyobb, mint aminek a mai kultúránk azt alapvetően hiszi és elfogadja. És találkozik Istennel, és hisz benne, és békét köt vele. És elindul valami ámulatos dolog, egy nagyon személyes dolog, egy barátság, egy végtelen, mindenható személlyel, aki nem csak a barátom, hanem a fejem. Ugye, te a fejem. Nem is, érted, tudod, a test, és a testnek van egy feje. Wow! Ami jelent vezetést, jelent gondoskodást, jelent uralmat. Ő az apám, akinek a birodalma az enyém is, mert öröklöm. És akinek, ha ő az én apám, akkor én örökösként, tudod, nem egy rabszolga vagyok a birodalomban, nem egy, tudod, egy házi állat vagyok a birtokon, hanem én vagyok az örökös, egy ívű vagyok vele. és ő gyengéd szeretettel vezet be engem egy hihetetlen világba. Vagy a másik kép, és ezt azt hiszem, hogy minden eredményes élettalálkozón elmondom, ezt három képet, igaz? Én egyiket elmondom, mert nem értjük. Nem értjük. A férj és feleség, ő a hívő férje, ahol biztos tudjátok, hogy a férfi úgy szereti a feleségét, mint ahogy Krisztus az egyházat, hogy lefekteti az életét érte. Amikor nézel egy ilyen régi jóvágású romantikus filmet, ahol még ilyen középkori, tudod, igazi lovagok, hercegek, de nem azok a nyálasak, mint amilyeneket most áll, hanem azok az igazik. Ott a hős lovag a választottjáért az életét adja. És leteszi érte az életét, és keresi a kedvét, és közben ő uralkodó marad, ő király marad, ő vezet, erős, de miközben erős, nagyon gyengéd és nagyon szerető. A királynő a legámulatosabb hely a birodalomban, mert a király tekintélyét, pozícióját, hatalmát birtokolja anélkül, hogy a király vállát nyomó terhek az ő vállát is nyomnák. Bár nyomják, mert a király kikéri a tanácsát, és néha a királynő bölcsessége hozza meg a királyban a jó döntést, és nem is tudom, de értitek, egy hihetetlen hely, a királynő helye a birodalomban. Ezt értitek? Nem értitek. Hogy érthetnétek? De ezek vagytok ti. Ezek vagytok ti. Isten azt mondja, hogy te vagy az én menyasszonyom. A mindenható Isten, az örökkévaló uralkodó, azt mondja, hogy a te helyed, a te hatalmad, a te életed, a te bölcsességed, a te mindened egy olyan irányba megy, amiről még képeid sincsenek. El se tudod képzelni. És amíg nem tudod elképzelni, amíg a saját kis vallásodban élsz, a való igazság lenyomorított, megcsonkított, eltorzított képében, és ezt a képet vetített ki rám, és vetített ki a keresztény életre, addig soha nem fog neked működni. Mert amiben hiszel, nem igaz. Ezt érted? Nem igaz. Csak körvonalakban, és azokban is téves. Mert meg kell találnod engem, mondja Isten, és engem aként, aki tényleg vagyok. És ehhez figyeljetek, óriási alázatra van szükség. Olyan koncepciókkal kell szakítanod, olyan régen a fejedben élő elképzelésekkel, amelyek a létednek az alap elveit, az alap koncepcióit jelentik. Érted? Tehát a legmélyebb, a legfájdalmasabb elképzelésekkel kell szakítanod ahhoz, hogy láthasd őt. Ez most nagyon elvont nekem, Sanyi. Figyelj, mondok egy nagyon merészet. És most csak megneted, ez most csak a kép. Grand Canyon, korlát és ugorját. De rajtam nincs gyorsan nyíló ejtőernyő, és ha lenne, se ugranék, mert sose ugrottam. Jó, de van egy Istened. És ha megvan írva, hogy ugorj, akkor ugorhatsz. Ugrasz? Nem kell ezt bonyolítani. Nem. 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 És az ige, bár nem ilyen extrém sportos, de rengeteg ilyen felszólítással él, de nem azért, mert tőlünk vár valami teljesítményt, vagy tőlünk vár valamiféle hősiességet, hanem mert előtte elmondta százszor, ezerszer, hogy én ott vagyok, hogy bíz bennem. És amikor én azt mondom, hogy gyere, akkor jöhetsz. Amikor Jézus a vizen járt, a viharban, és a tanítványok meglátták, a tanítványok meglátták Jézust, és megijedtek tőle, azt hitték, hogy szellem. Mit mondott Jézus? Mit mondott Jézus? Egyébként ez, prédikáltam már erről? Azt hiszem, igen. De remélem egy egész üzenetet, mert ez megér egy egész üzenet. Ez egyik kulcsverse az életemnek most. Azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok! Nem egy szellem vagyok, hanem én, de nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy én a mindenható létezem. Én vagyok az örökkévaló, én vagyok Jahve, én vagyok, aki az életemet adom, érted? Én vagyok, tőlem mozdul minden atom, tőlem marad együtt az egész naprendszer, a csillagok milliárdjai, én vagyok. Érted? Nem. Nem, hát ha érteném, szabad lennék. Ha érteném, akkor egy, akkor szabad lennék. Nem, eljött, tudod, miben vagyok? Az én kis vallásomban, ahol én tudom, hogy milyen ez. Tudom, és most nem akarom a szádba adni, de nekem rengeteg kretén elképzelésem van, csak úgy, mint neked. És abban élek. Abban kelek föl, és tudod, mit kivetítem Istenre? Ó, Uram, tudom én, hogy te milyen vagy, és akkor jönnek az elképzeléseim. És Péter egy hős volt, Péter nagyon jó fej volt, figyelj. Péter zseniális volt, és csak ebben a kis sztoriban is, nem ez az üzenetünk, sose jutunk oda, mindegy. De Péter, ha te vagy, és ez milyen zseniális. Hány fajta információ jön a te fejedbe, amiről nem kérdezed meg, hogy az tényleg igaz-e? Vetted? Úgy érzem, mehetnék. Igen, de ha az érzéseid mondják, hogy mehetsz, akkor az olyan necces. Ha úgy gondolod, hogy mehetnél, hát remélem, hogy jól kalkuláltál, és kellő mennyiségű információ alapján döntöttél, de az is necces. Ha egy démoni kivetítés mondja, hogy mehetsz, akkor remélem, hogy nem mész, mert az egy csapda. De Péter mit mond? Azt mondja, hogy én józan vagyok. És ha mindenhatótól kapok egyenes információt valamiről, azt nem kell tovább csekkolnom, arra ráléphetek, de a mindenhatótól jön-e. Úgyhogy, ha te vagy, mondd, hogy menjek hozzád, a vizen. És Jézus nagyon-nagyon mélyreható, elemző és mélységesen részletekig elmagyarázó, a kötekedő intellektust végtelenül megelégítő választ adott arra, hogy fog menni ez a vizenjárás. És Pep röhög, kacag, nevetgél, mert Jézus válasza így hangzott. Jöjj! És íme a hit próbája. Íme a keresztény élet teljes győzelme, vagy hát nem tudom, hogy bukása-e, de a megposhadása, a csalódottsága, a 10 éve vagyok hívő, és semmi nem változottja, az élhetnék ezzel az erővel, de csak nem teszem je. Mert a mindenható azt mondta, hogy mehetek, és én nem hiszek neki. És nem megyek. És ennyi. És Isten már nem szeret, de hogy ne szeretne? De nem maradtam a csónakban. De az életem ugyanolyan, mint a nem hívői. De nincs többem a mindennapi megtapasztalásban, mint amennyi én vagyok. Mint amit a szemeim látnak. Mint amit meg tudok tapogatni. És az élet nem működik a természet feletti nélkül. Próbáltam, nem működik menedzserképzéssel, nem működik, tudod, megbütykölöm az összes kapcsolatommal, nem működik csak azzal, ami én vagyok. És Péter fogta magát, nem normális. Kilépett a hajóból, el tudod képzelni? Vihar volt, az előbb még az életüket féltették. Át a víz ajon, tudod. És akkor fogja már, Péter, hova mész? Megyek, Jézus hívott. El tudod képzelni, hogy lendíted át a lábadat a hajón amúgy átcsapó hullámok fel egybékét. Azt is megnézném, hogy milyen volt az a vízenjárás. Mert nem, mert vihar volt, igaz? Azt tuti jól lehetett nézni. Extrém sportos volt. Na, És Péter ment. És megint csak, hogy figyelj, és nem bánom, hogy most efelé elkanyarodtunk, oda is lapozhatunk, de szóról-szóra tudom ezeket a verseket. Nagyon nem szóról-szóra, de úgy nagyjából. És nagyon lapozzunk oda. Csak nem tudom, hol van. Hol? Máté 14:22. Nagyon jó, majdnem ott vagyunk, mert Mátét akartam olvasni nektek. Azt mondja, hogy de Péter akkor így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, 28. vers, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Jobb így, mert pontosabb. Azt mondja, parancsold meg. Hány dolgot parancsolt már Isten nekünk? Tudod, parancsolta, hogy ne félj. Parancsolta, hogy örvendezz. Parancsolta, hogy bízz benne. Parancsolt, tudod, egy csomó nagyszerű dolgot, hogy vedd birtokba az országot. Tudod, élj az én minden igémmel. Annyi minden. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Működött. Oké? Okay? Működött. De hát ez a józanésznek ellentmond. Nem, ha belekalkulálsz a józanész döntésébe egy végtelen, mindenható, teremtő Istent. Akkor ez az egyetlen józan döntés. Ha a kis csökött agyam megérti, hogy az, amit én természeti törvényként ismerek, az valójában Isten akaratának az állandósága, semmi más, és hogy minden, amit én állandónak és végletesen tekintélyesnek ismerek, az csak azért állandó és tekintélyes, mert mögötte egy tekintélyes és állandósággal élő Isten van. Hogy Isten az oka mind annak, amit én okozatként tisztelek és félek, akkor azt hiszem, hogy a legnagyobb és a legmélyebb józanság, hogy bízom benne. Hogy amikor a forrás megszólal, amikor mindenek végső oka mond valamit, akkor az alapján újra rendezem az ítéletemet. De Sanyi, most komolyan rálépnél a vízre. És érted? Az egész dolog nem működik neked. Nem működik nekünk a kereszténység emiatt, a kérdés miatt. És a kérdés jogos, de amiatt, hogy megállunk ennél a kérdésnél, és soha nem megyünk tovább. Bíz benne, kérlek, bíz benne, nem lehetséges másképp élni, csak ha bízol benne. És fantasztikus, figyelj, folytatás, nagyon pontos. Péter járt a vizen. Az ő ereje, az ő hatalma hozta ezt létre? Hány dolgot nem teszel meg azért, mert nincs hozzá erőd és hatalmad? De ha Jézus mondta, ha ő parancsolta, akkor ki a szözt érdekel, hogy van-e hozzá erőd vagy hatalmad? Most komolyan, szerinted nekem van olyan agyam, hogy kiálljak ide beszélni? Most komolyan. Tudom, hogy azt, tehát könnyű kivetíteni a beszélőre, amikor tudod, hogy ő biztosan okos. De tudod, hogy ha a Szent Szellem féle konnektort kihúznád, Dillen, akkor így... Pep, van még gondolatod? Ne folytathatnád. Ezt értitek? Tehát, hogy valami olyan történik, ami több, mint mi. Ez az életünk. És Isten sokszor belevisz olyan helyzetekbe, ahol az élet, amelynek elvileg simogatnia és gondoskodnia, és engednie kéne neked, hogy ez az élet élhetetlenné váljon, hogy falakba ütközz, hogy ellehetetlenedj, hogy ami másnak működik, az neked nem működik. Miért? Mert a te életed nem szólhat arról, hogy a saját erőforrásaidból élsz most és mindörökké. Mert Isten megismerni és vele járni azt jelenti, hogy hiszel benne és hiszel neki, és hogyha hiszel benne és hiszel neki, akkor bízol benne, és elkezdesz nem csak a saját erőforrásaidból élni, nem csak a saját gondolataiddal élni, hanem elkezded ezt a nagyobb életet birtokba venni. És Isten elvisz oda, hogy a természeti életed ellehetetlenedjen. Érted? Semmi sem működik. Miért? mert mindig bent maradok a csónakban. Mert mindig bent maradtam a csónakban. Mert mindig bent maradtam a csónakban. És készülök lemaradni az életről, a nagyobbról. És Isten azt mondja, hogy figyelj, lukat fúrok a csónakra. Lukat fúrok a csónakra, kettőt, hármat. Összeveszik veled mindenki a csónakban. A csónakban büdös lesz. A csónakban nem tudsz kettőt lépni, hogy ne ess orra. Hogy értem, én elérem, hogy a végén akár muszáj legyen kilépned a csónakból. Nem azért, mert kötekszem, nem azért, mert tudod, hanem mert meg akarlak menteni önmagadtól. És figyelj, és aztán, amikor a dolog működik, és ez az egésznek a lényege, hogy amikor azonban erős, az erős szélre figyelt, mert mire figyelt előtte Péter? Mire figyelt Péter? Jézusra figyelt. Igaz? Jézusra figyelt. Ki dönti el, hogy mire figyel? Hát, itt ez egy necces dolog, mert azt mondja, én döntöm el, hogy mire figyelek. Hát, ja, de nem. Nem olyan egyszerű. Erről biztos, hogy fogunk majd beszélni sokat, mert amikor kiépültek gondolatminták az agyadban, te úgy mondod, hogy én nem erre fogok figyelni, hanem arra, de azok a gondolatminták egy pillanat alatt visszavisznek oda, ahova mindig is mentél. Az agyad bejáratott, kijáratott ösvényein fog szaladni, ha nem vagy nagyon következetes, és nem hozol újra meg újra a rutinnal szembeni döntéseket. És akkor, és igen, és úgy, tehát úgy van az, hogy ki dönti el, hogy mire figyel, hogy amikor kész vagy naponta akár százszor eldönteni, hogy az Úrra fogsz figyelni. És újra meg újra hozzá visszajössz, és újra meg újra visszajössz, és újra meg újra ráfigyelsz, és újra meg újra végig gondolod, hogy ha ő velem, kicsoda ellenem, és újra meg újra őt választod. És mi történik ilyenkor? Az elméd új gondolatmintákat, új ösvényeket tapos ki. És utána már reggel fölébredsz, és ő vele ébredsz. Mert ha ő velem, kicsoda ellenem, és te is meglepődsz rajta, hogy atya világ, hol vannak a régi gondolatminták? Ma olyan régen nem jártál rajtuk, olyan régen nem, hogy benőtte őket a gaz. Alig látszik, hogy arra is lehetett menni egyszer. Oké? De nem akarom azt mondani, hogy ez ilyen egyszerű. Jézusra figyelni, hát az olyan egyszerű. Amikor 80 éven, nem, annyira azért nem vagyok még öreg. Amikor 50 éven keresztül másra figyeltem. Most egyszer csak szólsz, ja, Jézusra kell, oké, Jézus hol vagy? Ráfókuszálok, mint, hogy hívták a srácot, aki nagyon jól pingpongozott, mint, hoki? A Forrest Gump, így van. Neki, tudod, mennyi alatt tanult meg pingpongozni? Egy másodperc alatt, nem, egy perc alatt. Mi a játék lényege? Nézd a labdát. És kész, és onnantól le nem vette a szemét alatt. Egyébként ez a játék lényege, nézd a labdát. És ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting, és két kézzel, és nem tudom, hogy nyomta a végén. Ez a keresztény élet lényege, nézd Jézusra. Hogy? Na most mindegy, ne törődj semmivel, ez, hogy ne zavarj össze minket, ez illusztrációnak jó volt. És aztán, figyelj, levette a szemét, amikor az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg. Ez valami olyasmit jelent, hogy Jézus nem ad nekünk akkumulátorokat. Tehát egyszer ránézek Jézusra, fölveszek egy radag elemet, telenyomom magam vele, és megyek, tudod, Jézus nélkül élek egy természet feletti életet. Úgy tűnik, hogy ez nem így működik, hanem ez úgy tűnik, hogy ő tényleg azt akarja, hogy vele csináljak mindent. Uram, vizen járok, de a vizen járáshoz az erőm csak addig van meg, ameddig tényleg vele járok vizen. Ameddig értem, hogy ez ő, és ő én rajtam keresztül. És ahogy, tudod, és nem hiszem, hogy ha Péter levette volna a szemét Jézusról hitben, mert körülnéz, mert szép a táj, hogy akkor elsüllyedt volna. Ez nem erről szól, hanem arról szólt, hogy a hullámok nagyobb tekintélyt adott, mint Jézusnak, és emiatt elkezdett nem hinni Jézusban. A hullám olyan erősen jött, olyan nagy volt a szél, olyan ijesztő volt, hogy azt mondta a lelkének, hogy figyelj, ez a szakállas fickó, amit mondott, nem tud felérni azzal, amit ez a hullám tehet veled. És elhitte, és elkezdett kételkedni, és akkor süllyedt. És megint, ez normális? ez normális, ez normális. És Péter megint a tökéleteset csinálta. A tökéleteset mit csinált? Mit csinált? Mit kell tennie minden hívőnek az életében naponta, 5-ször, 6-szor, 10-szer, 15-ször, amikor leveszi a szemét Jézusról, és egyszer csak a hullámok átcsapnak a feje fölött, mert átcsapnak, és nincs erőd, és nem fog működni. Mit kell csinálni? Jézus, ments meg! Mire Jézus azt mondta, ezt előbb kellett volna meggondolni. Nem, mit csinál? Azonnal megragadta. Tehát nem is tudom, mekkora távolság lehetett közöttük, szerintem nem szaladt oda, hanem oda teleportálódott, és azonnal fogta a kezét, és azonnal kihúzta. Mert az egész egy kapcsolatról szól. Az egész nem egy teljesítményről szól, hanem arról szól, hogy neked, Péter, és nekem, Isten kell, hogy legyen egy kapcsolatunk, és ez a kapcsolat egyre erősebb kell, hogy legyen, és amikor erős lesz, akkor csak egész egyszerűen életstílusként hinni fogsz bennem, hinni fogsz nekem, és bízni fogsz bennem. És ez én teljes életem akadálytalanul átáramlik rajtad. És azt mondta, miért kételkedtél? Kicsiny hitű. És szerintem ezt aranyosan mondta, nem bárlóan. Miért kételkedtél, kicsiny hitű? Hanem kihúzta, és hátba vágta. Miért kételkedtél, te, kicsiny hitű? Én vagyok, ezzel kezdtem. Én vagyok, én vagyok a hullámok istene. Én vagyok a tűz istene, a hegyek istene, és a völgyek istene. Én vagyok Isten, és én, figyelj, a mindenható veled vagyok. Wow. Bárcsak hinném úgy, hogy már csak ezek az ösvények lennének az elmémben, és az összes többit már benőtte volna a gaz, bárcsak ne látnám azt a sok hullámot, bárcsak ne rettegnék a hullámoktól, de látom őket, és rettegek. És az Úr hűséges abban, hogy kimozdítson a kényelmemből, a hajóból, és újra meg újra kipróbáltassa velem a hitet. Kipróbáltassa velem, mert amikor kipróbálom, amikor kockáztatok, akkor van lehetőségem megtapasztalni, hogy tényleg igaz, hogy tényleg működik. Úgy értem, megtettem azt, amit minden normális ember sose tenne meg. És működött. Érted? Rábíztam magam. És fogod elhinni, mekkora kakiban vagyok? Ha elmondanám, mekkora kakiban vagyok, nem mondom el. És ebben a kakiban, nem is nagyon volt már más lehetőségem, rábíztam. És megmentett, és kimentett a bajomból, és kimentett a bajomból. Megtörtént a megtörténhetetlen, mert hitben léptem, és nem az én hitem tette meg, mindig is Isten volt, mindig is ő volt, az csak végre azt a pici részt, ami nekem is kell, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek, jöjj, azt mondta, hogy jöjj. Igen! És átugrotta, mert ez a korlát, tudjátok, a hajó. Csak tűnődtetek, hogy mit csinálok. Mert azon át is kell ugrani, mert még erőfeszítést is kell tenni azért, hogy ezt az ostobaságot megcsináljam. És átugrok, és tam! És elindulok. És a lehetetlen lehetővé válik, ha Jézus parancsolta. És ha én parancsolom, sok sikert. Az akkor ugye Jézus parancsolnád? Nem. Na, léci. Ha átmegy Jézuson, megvan. Át kell vinned rajta. Azt mondja az Úr, hogy az erőszakosoké a mennyek országa. Ezt mondja? Erre gondol? Akarsz valamit nagyon? Vidd át rajtam. Mert amint én kimondom, hogy mehet, öregem kiállíthat meg. A baj csak az, hogy tojsz rám, tojsz a kapcsolatunkra, mész a saját fejed után, fogod az én pecsétemet, amit krumpliból hamosítottál, rányomod a passzusodra, és mész az én nevemben. És megyek utána, tudod a kárt rendezni, meg minden, de az egész nem egy győzelmi menet lesz, hanem egy új lecke. Vidd át rajtam, mert ha rajtam átmegy, kiállíthat meg. Ismeritek a példázatot? A gonosz bíró példázatát? Hát azt se raknál bele a Bibliába, mert belerakta. Mert erről beszél. Tudjátok, hogy van, hogy megy az özvegyasszony, és panaszkodik a gonosz bírón, a gonosz bíró megmondja, hogy húzzál innen, mert már álmos vagyok. Valami ilyesmi, nem? Vagy nem az a kenyeres. Mindegy. Megy a gonosz bíróhoz, és elhajtja az asszony. De az csak visszajár, olyan, mint egy csontszú, és az idegeire megy, és újra meg újra kéri, hogy de szolgáltass nekem igazságot, és a gonosz bírónak megőszül a haja tőle, és azt mondja, hogy ha másért nem is, bár gonosz vagyok, és Istent és embert nem félem, meg igazságot szolgáltatok neked, mert már az idegeimre mész. És konkrétan azt tanácsolja Isten, hogy légy te is ilyen ő vele. Szerinted miért mondja? Nem azért, mert meg akar őszülni, hanem azért, mert ő bírja, hanem inkább azért, mert a nagy tüdőt megyünk hozzá. Egyáltalán nem megyünk. Azt imádnám, ha jönnél hozzám. Azt imádnám, ha ragaszkodnál hozzám. Azt imádnám, ha nyaggatnál. Azt imádnám, ha igazán fejsz, szemtől szembe, tudod, megbeszélhetnénk valamit végre. De én nagyon akarom! De legyen úgy, ahogy te akarod, mert szeretlek, meg nem szeretlek, de te szeretsz engem, de mindegy, de akkor is. Most akkor ez hogy lesz? És lenne egy igazi, tudod, beszéljünk róla. Mert ha hideg vagy meleg, az tökéletes. De ha langyos vagy, ha nem érdekel, ha nem ezen a pályán játszol, akkor mit csináljak? Akkor fúrom a lukat a hajódon. Akkor hozom a meghiúsulást, hogy mégiscsak gyere hozzám. És jó volt, hogy egy kicsit kerültünk erre, mert ez a hat részes sorozat lesz, mert szerintem minden egyes rész megír egy alkalmat. Ez erről szól, erről az életről, ahol a csónakból kilépünk, ahol a pálya széléről a pályára lépünk, ahol a 10 éve nem változott semmiből egyszer csak mégis élni kezdünk. És hogy ez hogy történik meg, és miért rekednek meg a keresztények, és hol rekednek meg, és hogyan tudják átlépni ezt a megrekedést. Ezek érdekes dolgok, szerintem ezek fontosak, nem fontosak? Erről szeretnék beszélni. Elmondjam a 6 pontot. Jó, a következő alkalommal 6 ponttal kezdjük. Igen. Nem, elmondom most, jó? Elmondom most. Remélem, ki tudom húzni a memóriámból. Be kell dugni a szent szemem. Ez milyen kábel ez, ilyen, amilyen nagy adatátviteli sebesség? Vagy nem kell olyan sok adat, mert úgyse tudom venni, úgyhogy csak nagyon kevés adat kell. Na mindegy, oké. Oké, az első... Keresd először Isten országát és igazságát. Oké? Okay. Ebben iszonyatos mélység van. Oké, okay. Iszonyatos mélység van. A második, hogy újulj meg az elméd megváltoztatás. Változzatok el az elmétek megújulásával. Tehát a változás, a gondolkodás megváltoztatásával jön. És csak hogy értsétek, hogy ez mennyire nem elvont, ha csak ebben a jó, de mivel változtassa meg a gondolataimat. Például, amiről ma beszéltünk. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A régi gondolataimat, a régi erőforrásaimat le kell cserélni újakra. Új mantrák kellenek a fejembe. Új, ismételt, elmélyített, komolyan vett gondolatminták, amik Istentől vannak. Azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok. Ne féljetek. A ne félj, ha azt teszem előre, az egy vicc. Ne félj. Hogy ne félnék? Normális vagy? Hát körülnéztél már? Láttad, mi minden fenyeget? Láttad, hogy mire vagyok képes? Láttad, hogy mennyire törékeny vagyok? Láttad? Hogy ne féljek? Akkor nem félek, ha elkábítom magam. És ezt csinálja a mai világ. Nyomja a tévét egész nap. Mindig szól a zene. Mindig van valami, hogy ne kelljen szembesülni azzal, ami van. És a gondolkodó emberek élnek a legnagyobb frusztrációban, a legnagyobb félelemben, mert ők látják, hogy mi van. De Isten nem azt mondja, hogy ne félj, hanem azt mondja, hogy bíz bennem. Na jó, de te ki vagy? Én vagyok. Jáve. Az örökkévaló létező. Minden hatalom Istene. Minden rend, minden fenyegetés, ami van körülötted, az én kezemben van. Figyelj, háborút úgy szüntetek meg, hogy itt van vége. Ha azt mondom, hogy itt van vége, akkor egy teljes nemzet, vagy nemzeteknek a hatalma, a gyilkolásra kész kegyetlensége így áll meg. Ha én azt mondom. Csak nézzétek meg Izrael. 6 napos háború. Hány napos háború? 6 napos. Azért 6 nap alatt leverték őket. 6 nap alatt így, nem tudom, azt hiszem 6 vagy 7 arab országot. Há? Hogy? És nem volt hadseregük. Mi? Bízzatok, én vagyok. És mert bíztok bennem, és én vagyok, a ne féljetek, az csak egy logikus, józan következtetés. Rendben van. A félelmet, ami szerintem mindannyiunk életében tudottan vagy tudat alatt ott van, azzal bánni kell. Aki a félelemmel bánni kell. A félelem egy alattomos, gyilkos. És ott van a lelkünkben. Félelemmel bánni kell. És nincs rá más megoldás, csak ha nincs miért félni. És Isten pont ezt mondja. Nincs miért félni. Na jó, de Isten nem azt csinálja, amit mondok neki. Tehát van, hogy keresztények meghalnak. Na jó, de az miért probléma? Tehát úgy értem, emögött az az elképzelés van, hogy neked van egy elképzelésed arról, hogy meddig kéne élned. De ha Isten azt mondja, hogy a te utadnak itt van vége, akkor, és ez az én jó és tökéletes akaratom, és emögött az én szeretetem, az örök tervem is minden van, akkor miért probléma, hogy egy ponton úgyis vége lesz, és biztos, hogy nem akkor lesz vége, amikor te tervezed. Igaz? Tehát ha kész vagy elfogadni Isten tervét, és megint azért nem vagy képes elfogadni, mert Isten jelleméről van egy saját kis elképzelésed, Isten jelleméről, hogy a dolgokat ezért meg azért csinálja, és tudja, hogy velem ki fog tolni, vagy valami, én nem tudom. De erről is fogunk beszélni. Akkor igazából a bízzatok, én vagyok, ne féljetek, egy tökéletes képlet. És ez csak egy tétel volt, amiben érdemes lenne az elmémet megújítani. Oké? Tehát ez hogy van? Újuljatok meg? Vagy hogy? Változzatok meg az elmétek megújulásá. Ez volt a második, igaz? Ez volt a második. 60. A harmadik, énekek énekéből, a bezárt kert az én húgom. Oké, ez miről szól? Ez arról szól, hogy nem adhatjuk oda magunkat bárkinek. És ez igaz erkölcsileg, és igaz szellemileg és intellektuálisan. Figyelj! Nem lehetek mindenevő. Mert ami bemegy, az hat. És hogyha kakát eszek, kaka lesz az életem. Ezt ennél nem lehetett szebben mondani. Főleg, hogy röviden kell, mert ez most csak egy összefoglaló. A negyedik. hogy el kéne bánni valahogy az érdekeimmel, a félelmeimmel. Mert miután őt keresem, miután megújultam az elmémben, miután ugye megújulok az elmémben, Isten gondolataival táplálkozom, az ostobaságokkal nem táplálkozom. Bezárt kert vagyok. Még mindig ott van egy erő bennem, amely csak egész egyszerűen Róma 7-ben azt mondatja ki Pállal, hogy amit akarok, azt nem teszem, a jót, amit akarok, azt nem teszem, de a rosszat, amit nem akarok, csak azt teszem. És azt mondja, hogy a bűn törvénye megvan bennem. Wow! Mit csinálok azzal az állattal, aki bennem él, és szétrúgdossa az életemet? Mit csinálok vele? Jézusnak van erre egy megoldása. És ez a kereszt, ez a negyedik. Hogy ha az én tanítványom akarsz lenni, vedd fel a keresztedet naponként. Azaz add halálra magadat naponként. Minden nap menj át egy halál, egy elszakadáson önmagadtól, és egy összekötésen velem. Ez egy tudat, ez egy hozzáállás, ez egy tudatos döntés, és ez egy édes dolog, ez egy menekülés. Tudod, amikor reggel fölkelsz, és tudod, ha Isten velem, kicsoda ellenem, tudod, az elméd meg van újulva, és tudod, és az élet élhető, és odafordulsz, és egy ilyen torzasszú, nyálas szájú, ilyen bunkó jön fel, és az, hogy a kelj föl, és tudod, elkezd beszélni hozzád, és ez a régi bűnös természeted, ez a bűn törvénye. És tudod, és az élet, ami ilyen szépnek tűnt, az ébredés következő pillanatában egy rémálommá fordul, amiatt, aki én vagyok. És Istennek az a megoldása rá, hogy még mozog. Innen vannak a zombis filmek. De csak a kell föl. Viszel egy tárat magaddal, és időnként így lelövöd. Ez a kereszt. Ez Jézus tanácsa. Naponként vedd fel a keresztedet, naponként, ahányszor kell, végezd ki magadat. A régit, aki már nem te vagy. És erről fogunk beszélni, mert ez is egy hihetetlen lelki gyakorlat. Úgy értem, fantasztikus dolgok történnek a lelkedben, amikor ezt megértéssel csinálod. Hihetetlen gyógyító hatása van. Ez volt a negyedik, az ötödik. És ez frenetikus. Az ötödik frenetikus. Figyelj! Hányan próbáltunk már meg egy természet feletti életet természeti erővel élni? Mindig ezt csináljuk! Mire Isten azt mondja, hogy aranyos vagy, értékelem a jó szándékodat, de a természeti erő nincs a pályán. Nincs a pályán. Hanem töltekezzetek be Szent Szellemmel. Kicsit kezdünk karizmatikusak lenni. Nem. Galácia levél talán 5, azt hiszem 5. Azt mondja, hogy ha a Szellem által élünk, akkor éljünk a Szellem szerint is. Azt mondja, ha engeditek, hogy a Szellem vezessen titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Ha engeditek, hogy a Szellem vezessen titeket, ő fog tusakodni a testtel, és nem te. Úgy értem, a Szent Szellem imádkozik helyettem, velem, úgy, ahogy én nem tudok. A Szent Szellem erőt ad a megfáradnak. A Szent Szellem nem egy távoli elf, hanem Isten pillanatra való jelenléte, amelyről nem kell és nem akarsz lemaradni, de egy gyengéd jelenlét, amely tiszteli a te szabad akaratodat, az attitűdödet. Régen ezt úgy meséltem, még azt hiszem, hogy eredményes élettalálkozón, hogy a Szent Szellem olyan, mint egy kicsi madár, akit magadhoz édesgethetsz. Tudod, és kis kaja, és akkor odaszáll a csipeget, végigmegy az felszáll a válladra. Wow. És amíg ott ül a válladon, mindenható vagy. Igen. amíg ott ül a válladon, Isten teljes tekintélye uralja az életedet. A baj csak az, hogy nem akarom, hogy ő éljen bennem. Én akarok élni. Úgyhogy húzzál innen, kismadár! És a kismadár mit csinál? És leül egy ágra. És vár. Szomorúan. Érted? Húzzál innen, kismadár! Ez a keresztény életem. Ez az ötödik, oké? Okay? Ez az ötödik. És akkor itt jön a hatodik, a korona, a katarzis, a teljesség, amiről aztán tényleg fogalmunk sincs, de mindez ide gravitál. És ez a szeretet. Ez, ahogy Isten szeret. Mert ez foglal össze mindent. Ha csak ezt az egyet tudnám, ha csak ezt az egyet érteném, ha csak ezt az egyet élném, hogy a mindenható, ahogy csak szeretni lehet, úgy szeret. A gondolatok se nincsenek képeim róla, egyszerűen nincsenek, minden más van róla, csak nem. Ha ő szeret téged, akkor milyen világban élsz? Akkor mitől kéne félned? Akkor mit változtatna, ha értenéd, hogy szeret? Változtatna ez a viszonyodon vele? Őszintébb lennél-e vele? Mennél-e hozzá? Visszahúzódnál-e tőle? Ki lenne az első, akinek elpanaszolnád? Hogyan élnél, ha 1 Korintus 13 igaz lenne? Szoktatok félni? Legyetek őszinték. Szoktatok félni? Én nem szoktam félni. Én rettegni szoktam. És figyelj, itt van a leg örömtelibb, és egyben a legkeserűbb felismerésem. Mert aki fél, az nem lett teljesé a szeretetben. Mert a szeretet, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nincs, nem marad hely a félelemnek. De bennem nagyon sok helye van. És benned is. Ami nem azt jelenti, hogy csúnya rossz keresztény vagy, hanem azt, hogy a katarzis még nincs meg. Ezt érted? Tehát, hogy a gondolkodásomban, a járásomban, valahol ott vagyok, ahol gőzöm nincs Isten szeretetéről. És lassan 25 év után kezdem unni, hogy nincs róla gőzöm sem. Ezt érted? Szeretném, ha lenne róla gőzöm. Lassan. És szeretném, ha nektek is lenne, mert elmegy az élet mellettünk, és mi lemaradunk róla. Isten itt volt, és én nem tudtam, mondta Jákob, amikor felébredt. És ezen a 6 lépésen fogunk végigmenni. Ez jó? Ez erős lesz? Ez brutálisan jó lesz? Ez jó lesz. És higgyétek el, hogy a 6-ból mindegyik önmagában sorsfordító. De így együtt egy olyan, és mondom, valószínűleg nem ez a teljessége a keresztény járásnak, de nagyon gyógyító és nagyon építő lesz. Ha ezeket hétről hétre megragadod és elteszed, mert én így kelek föl most reggelente, mind a 6-on végigmegyek reggel fölkelek. Ahhoz, hogy ne örüljek meg, a mi atyánkot el kell, hogy mondjam lassan. Nem azért, mert valami vallásos, hanem egy zseniális ima, minden szavát átgondolom lassan, és utána megyek az elsőhöz, keresem először Isten országát és igazságát. És minden egyéb ráadásban megadatik, ráadásban. Basszus, nem is megy másképp, mert ez semmi. Ne aggódj a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. A mai nap. A mai napot élhetem. Mindegy, mivel fenyeget a holnap. Mert csak ma élhetek. És csak ennek ezt a pár verset, majd megnézzük, hihetetlen mélysége van. Oké, és akkor a második, tudod, és ott vagyok reggel, uram, oké, keresem a te országodat is. és meg kell újolnom az elmémmel, és hopp is, már is látom is a bunkót, ahogy jön felém, jön, az majd később jön. De tudod, a gondolatot, ami jön, és elkapod, menj innen, mert az igazság az, hogy, és tudod, és akkor jön a második, csak azt is el, és az igazság az, hogy, és a megújult elme, és aztán a harmadik, hogy tudod, hogy bezárt kert vagyok, az lehetetlen nekem, és rögtön jön a negyedik, Szent Szellem, tölts be. Mert csak te tudsz tusakodni, csak te tudod legyőzni, csak te tudod tisztán tartani. Oké, és aztán a kereszt, az lehet, hogy fordítva csinálom néha, mindegy, de és aztán a kereszt, hogy oké, de mi van, ha rosszul sül el, belefér. Halál az én elképzeléseimre, halál a félelemre, halál az Istent korlátozó elképzelésekre. Uram, bármit megtehetsz velem. Én meghalok, neked igaz, és veled élek. Én tévedek, és neked igazad van ez a kereszt. És aztán a szeretet. Volt még más. Szellembetöltése volt, és a szeretet. Szeretet. És akkor itt megállok, hogy figyelj, mindaz, ahogy élek, mindaz, ahogy gondolkozom, ez egy elmebeteg dolog. Mert nem kalkulálom bele, hogy szeretsz. Uram, figyelj, mindjárt föl kell kelnem, még van egy fél percem. Adj egy képet arról, hogy mit jelent, hogy szeretsz. Adj csak egy valamit, amiből egy kicsit jobban megértem, adj egy képet, valamit, amit tartalom, mutass valamit abból, hogy te szeretsz. És többnyire mutat valamit. És tudod, ez az új világképem, Isten az új világképem, Jézus Krisztus. Nem ahogy én képzelem, hanem amilyennek ő mondja magát, és az én elmémnek csak tágulnia kell, tágulnia, hogy megértsem. Hogy be tudjam fogadni a befogadhatatlant. Így imádkozik. Pál azt mondja, hogy megismerjétek Isten szeretetének hosszúságát, magasságát, mélységét, szélességét, és így eljussatok, hogy van az ismeretet meghaladó szeretet. Tég valahogy így van, nem tudom. Ismeretet meghaladó szeretet. Oké. Okay. Jó ez. Lehet, hogy erről nem is kell többet beszélni, mert elmondtam mind a hatot, és már tudjátok, hogy van. De tényleg, de ennyire egyszerű. És amit csak tenni szeretnék, az, hogy egy picit mélyebbre nézni ezekben. Úgyhogy mennyei atyánk, itt vagyunk előtted, és ha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy ez az egész dolog még új neked, akkor hadd mondjam el, hogy van egy első lépés, van egy könnyű, de fantasztikus és óriási hatással bíró első lépés, amit akár most megtehetsz. És ez az, hogy békét kötsz Istennel. Oké, hogy van ez? 2000 évvel ezelőtt Isten kifizette a te és az én és az egész emberiség adósságát úgy, hogy meghalt a bűneinkkel a Golgotai kereszten. De nem csak meghalt, hanem 3 nappal később feltámadt. És azt mondja, hogy aki csak hisz ebben a halálban és feltámadásban, aki csak hisz Jézus Krisztusban, aki Isten testben, annak örök élete van. Ez a helyettesítő áldozat, a bűnbak, az áldozati bárány tanítása, hogy az áldozati bárány hal meg a bűnös helyett. És így a bűnös élhet. Élhet. Ezek vagyunk mi. Úgyhogy csak fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, és élhetsz, mégpedig örökké. És mindez az ámulatos élet, amiről beszéltünk, a láthatatlan híd, a gyorsan nyíló ejtőernyő, a hatalom, az erőforrás, a piciny madárral a válladon, a tiéd lehet. Csak mondd, hogy elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Te vagy a messiás. Te vagy a megváltó. Elfogadlak. Adj örök életet. És ő örök életet ad neked. És nekünk pedig, akik hiszünk, add, hogy higgyünk. Add, hogy bízzunk. És bizony keresünk téged. Keresünk téged, mert megízleltük az életet, és az élet benned van. És keresünk. Mint ahogyan keresi a fuldokló a levegőt, mint a szomjazó a vizet, mint az éhező az ételt, keresünk téged, Urunk. És megtalálunk, bizonyosan megtalálunk. És te életet adsz nekünk. Szeretetet, a szeretetben félelem nélküliséget, bizalmat, megújult elmét, szabadságot, igen nagy erőt a nagy gyengeségben. Köszönjük, Urunk, a te nevedben, Jézus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem ennyi volt. Ez jó lesz, nem? Oké. Okay. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy bármi? Ha menned kell, kérlek, indulj el nyugodtan, de ha esetleg van egy gondolatod, amit megosztanál, vagy van esetleg kérdésed, akkor azt örömmel meghallgatnánk.